Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban hajrájába érkező német választási kampányról fogunk beszélni, arról, hogy milyen lehetséges koalíciós forgatókönyvek vannak, egyáltalán hogy jutottunk el abba a váratlan helyzetbe, hogy amire német hónappal ezelőtt még senki nem gondolt, hogy a német szociáldemokraták lehetnek ennek a választásnak végül az esélyesei, legalábbis ők szárhatnak majd a legnagyobb pártként várhatóan. Aki ebben társunk lesz, Tehet Péter, jogász történész, a Freiburgi és a Zürichi Egyetem tudományos munkatársa. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szívesen, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Igen, és Péter a német nyelvterület egyik legjobb, legkiválóbb magyar ismerője, és ráadásul mivel közép-európai országokkal is behatóan szokott foglalkozni, ezért majd arról is fogunk tudni beszélni, hogy a német választásoknak a régiónkra és különösen a német-magyar viszonyokra esetleg milyen hatása lehet. De kezdjük talán első kérdésként onnan, hogy minek tudható be ez az elképesztően drámai zuhanás, amit a német kereszténydemokratáknál látunk. Miért történt ez, hogy a CDU, amely még a legutóbbi időkig is olyan 30% környékén tanyázott, most már 20% körül mérik. Lehet-e azt mondani, hogy ez egyértelműen a jelöltnek a kudarca, Laschetnek a kudarca, vagy pedig egyáltalán azt lehet inkább mondani, hogy a párt már alapból válságban volt, és inkább csak Merkel népszerűsége tartotta ezt szinten eddig?
Igen, hát valóban egy nagyon drámai zuhanásról beszélünk. Van olyan felmérés, ahol már csak 19%-on áll a CDU és a CSU pártszövetsége. Ez sok tekintetben magyarázható valóban azzal is, hogy egy új helyzet van, tehát hogy 16 év után nem indul el újra Angela Merkel a kancellári posztért, és a CDU-CSU-nak nem sikerült megfelelően az utódlást levezényelni. Úgy emlékezetes, hogy tavasszal jelentős vita volt még Armin Laschet és Markus Söder bajor kormányfő között, hogy ki legyen a közös kancellárjelölt, és vélhetően azért az kijelenthető, hogy ha Söder futott volna be, akkor ma ez a pártszövetség sokkal jobban állna. Laschet már, amikor a jelöltséget megszerezte is, nagyon népszerűtlen volt, már akkor is a szavazóknak kevesebb, mint 20%-a tartotta őt alkalmasnak a kancellári posztra, pedig akkor még ugye a CDU-CSU valóban majdnem 30%-on állt. Laschet és a környezete valóban abban bízhatott, hogy esetleg a maga párt felhúzza Laschetet is, és úgymond a CDU és a CSU elég erős márkanév ahhoz, hogy mindegy, ki a kancellárjelöltje, maga a párt logó fog dönteni, de úgy tűnik, hogy ellenkező folyamatok történtek, tehát Laschet lehúzta az egész pártszövetséget a maga szintjére, olyannyira, hogy még a CSU-ra is ez kihat, ugye a CDU és a CSU az ugye két külön párt, a CSU csak Bajorországban indul el, a CDU pedig az összes többi 15 tartományban, és a CSU is Bajorországban 30% alatt áll. Tehát Laschet még a CSU-t is képes volt lehúzni a saját népszerűtlensége okán, és amint mondom, amikor őt megválasztották, ez tudható volt, hogy ő nem egy népszerű jelölt, csak egyszerűen a CDU nagyöregjei, a CDU befolyásos politikusai nem akarták kiengedni a kezükből a kancellárjelöltséget, nem akarták azt, hogy a kisebbi partner CSU szerezze meg ezt, és ezzel potenciálisan akár annak lehetőségét, hogy még akár több cikluson át is egy bajor lehessen, egy CSU-s lehessen a kancellár, tehát mindenképpen ragaszkodtak Laschethez, és egyfajta rizikóba belementek, abban bízva, hogy a CDU, mint márkanév, mint a stabilitás biztosítéka, az majd elviszi ezt a választást. Nem ez történt. Laschet sikeresen lehúzta az egész pártot a maga szintjére, és ez az egyéni jelöltek vonatkozásában is látható. Pont nemrég néztem egy térképet, amely arról szól, hogy az egyéni körzetekben milyen győzelmek várhatóak, és gyakorlatilag 100 ország, amely az AfD-jé lesz valószínűleg, Bajorország a CSU-i marad, Baden-Württembergben nagyon erősek a zöldek, ezen kívül majdnem az egész ország vörösbe borult, tehát majdnem mindenütt SPD és szociáldemokrata egyéni jelölti győzelem várható.
Akkor ha már itt is tartunk, akkor valóban a CDU-nak a visszaesése kapcsán érdemes arról beszélni, hogy az SPD viszont egészen váratlan módon, szerintem még az SPD-s vezetők számára is váratlan módon előre tört az utóbbi néhány hónapban. Ez a CDU veszőfutásán kívül mivel magyarázható még?
Igen, tehát hogy a másik drámai fordulat az meg az SPD-nek az ilyen erőteljes előre törése. Valóban még tavasszal is a hírek arról szóltak, hogy egyáltalán az SPD miért indít kancellárjelöltet, tehát egy 13-15%-os párt részéről majdnem nevetséges kancellárjelöltet indítani, és hát már sokan valószínűleg fogalmazták a német szociáldemokrácia, a legrégebbi német párt nekrológiát, hogy hát a német elvtársakat is elérte az a sors, ami hát számos európai országban ugye már most megtapasztalható, ugye a francia szocialista párt gyakorlatilag már nem létezik, az olasz baloldal sincsen valami fényes állapotban. Most ezzel szemben valóban a német szociáldemokrácia kivirulni kezdett, aminek talán két oka van. Az egyik az maga a jelölt személye, Olaf Scholz, aki egy jó választás volt. Egyébként őt már tavaly augusztusban megjelölte a párt, hogy ő lesz a kancellárjelölt. Ugye Scholz jelenleg alkancellár és pénzügyminiszter, Merkel kormányában vesz részt. Ennek révén egyfajta stabilitást, folyamatosságot, kontinuitást mégiscsak kifejez. Eleve a szociáldemokrata pártnak inkább a jobb szárnyáról jön, tehát mondjuk nem lehet vele szemben mindenféle szélsőbalos vagy kommunista veszéllyel riogatni, miközben azért mégiscsak ő, hiszen mégsem CDU-s, meg tudja jeleníteni a változást is. Tehát egyfajta dialektikát tud mutatni a stabilitás és a változás kettőségével, és ezt azért tudja sikeresen alkalmazni, mert ugye az a párt, amely hosszú ideig a CDU kihívójának számított, ugye a zöldekről beszélünk, amely pedig egy hosszú ideig 20% fölött állt, és most megint lezuhant, nem tudott igazán a CDU alternatívájává felnőni. A zöldek ugye történelmükben először most kancellárjelöltet állítottak, Annalena Baerbock személyében, de az ő kampánya nagyon sokszor egészen banális kis hibák, tévedések miatt nagyon elcsúszott. Az elmúlt 3 hónapban csak Baerbock körüli különböző botrányokról lehetett hallani, és közben arról, hogy a zöldek esetleges kancellársága, hogyha a zöldek lennének a vezető erő, akkor ez már túl radikális változásokat jelentene, főleg különböző ökológiai kérdésekben, de akár adópolitikában is, és ezzel szemben Scholz inkább a stabilitást jelenti. Tehát azt lehet mondani, hogy míg a zöldekkel szemben ő azt jelenti, hogy azért nem lesz nagy változás, és ezért sokan mernek rászavazni, addig a CDU-val és a népszerűtlen Laschettal szemben pedig egyfajta megújulást tud felmutatni, és ebben a kettőségben úgy tűnik, hogy a szociáldemokraták valóban hihetetlen jó hajrát tudtak nyomni. Azt lehet mondani, hogy 3-4 hónap alatt 10%-ot növekedett a népszerűségük.
Igen, és talán ezen a ponton érdemes azt azért még egy kicsit megtárgyalni, hogy mennyiben mítosz, vagy mennyiben valóság ez, hogy Scholz Merkel örököse tud lenni bizonyos tekintetben. Tehát ez látszik, hogy ez ugye a központi narratívája az SPD-nek, de valóban ennyire nagy lehet a kontinuitás? Hogy az emberek Németországban tényleg azt érzik, hogy ha stabilitást akarnak, vagy csak egy minimum egy óvatos változást, akkor Scholzra kell szavazni?
Így konkrétan ezt az SPD nem fogalmazza meg, tehát ők inkább azt hangsúlyozzák, hogy Scholz az az ember, aki tud cselekedni. Tehát ez is a jelszavuk, hogy Scholz megoldja. tehát ők inkább azt hangsúlyozzák, hogy egy olyan szeméről van szó, aki már nagyon sok pozícióban, Hamburg polgármestereként, alkancellárként, több kormányban miniszterként már bizonyított, de így egy direkt kontinuitás Merkel-el szemben, vagy Merkel-el kapcsolatban nem hangsúlyoznak, és nem is arról van szó, hogy a merkeli utat folytatná, de arról van szó, hogy vannak olyan szavazók, akiknek a zöldek túlságosan radikális változást jelentenének, eleve nem tartják őket még eléggé tapasztaltnak, eléggé felkészültnek. Ugye Németországot, a német politikát nagyon meghatározza a stabilitás iránti vágy, a konszenzus iránti vágy, ebbe egy 41 éves, mindenféle kormányzati tapasztalat nélküli zöld kancellár, aki, mit tudom én, betiltaná a belföldi légiközlekedést, nehezen fér bele. Vele szemben Scholz tehát inkább jelzi a stabilitást, miközben a CDU-nak nem sikerült se stabil erőként, se változást ígérő erőként megjelenni, hanem egy olyan erő, amely egy széteső képet mutat, és Laschettal szemben ezért Scholz viszont a cselekvő képességet tudja hangsúlyozni. Tehát nem annyira a merkeli politika folytatójaként jelenik meg Scholz, hanem egy cselekvőképes változásként, amely azonban nem olyan nagy változás, hogy az egyébként stabilitást kedvelő németeknek meg kellene ijedniük.
Igen, és ezen a ponton tudnál nekünk néhány dolgot mondani a tartalmi ajánlatáról Scholznak? Tehát, hogy azt mondod, hogy azért egy óvatos változást ígér ahhoz képest, ami az elmúlt időszakban történt, meg a közös kormányzáshoz képest is. De mik ezek az ígéretek tartalmi értelemben, közpolitikai értelemben?
Főleg ugye az adópolitikában, tehát újra bevezetni a vagyonadót, ami egyébként Helmut Kohl alatt megvolt, tehát Helmut Kohl állítólag nem volt a szélső baloldali politikus, tehát gyakorlatilag a kohli vagyonadót újra visszahozná, maga az adórendszert is átalakítani egyébként oly módon, hogy az alacsony keresettől, tehát lehet azt mondani, hogy körülbelül az alsó egyharmad, az egyébként adócsökkentést kapna, tehát gyakorlatilag aki az alsó egyharmadban van, annak kevesebb adót kellene fizetni, vagy legalábbis több maradna nála nettóban, és ezért ennek megfelelően a progresszivitást úgy alakítaná át, ugye Németországban ma is progresszív adózás van, de úgy alakítaná át, hogy egy vagyonadóval, illetőleg egy alacsonyabb szinten megjelenő magasabb adókulcssal hozná be az alacsonyabb adó elengedések miatti kieséseket. A másik fontos elf, hogy feladnák, ugye a németek így hívják, hogy fekete nulla, tehát azt a dogmaként, vallási dogmaként kezelt elvet, ami egyébként az alkotmányban is benne van, hogy nem adósodhatnak el, tehát nem lehet költségvetési hiány, nem vehetnek föl emiatt túl sok hitelt sem. Ezt egyébként a koronaválság idején hatályon kívül is helyezték, és Scholz ebben ugye pénzügyminiszterként nagyon fontos szerepet játszott, és ő ezt szeretné folytatni, ugyanis azt mondja, és ebben igaza van, hogy a merkeli korszak lehet, hogy büszke arra, hogy a koronaválság megjelenéséig egy nagyon konzervatív, szolid költségvetési politikát folytatott, csak ennek következtében hihetetlen infrastruktúrális problémák alakultak ki, elmaradtak szükséges fejlesztések. Most persze, hogy Magyarországról nézve Németország egy rendben lévő ország, de összehasonlítva Németországot számos szomszédjával, még akár Franciaországgal is, akár csak az oktatáspolitikát, a digitalizációt, a vasút állapotát, a közút hálózat állapotát nézzük, nagyon sok tennivaló van, és ez azért nem történt meg az elmúlt 16 évben, mert a legfontosabb a kereszténydemokrata pénzügyminiszterek számára mindig az volt, hogy hiány nem keletkezhet, adósságot nem halmozhatunk föl, holott Németország nagyon olcsó kamatok mellett jutna ugye hitelhez, hiszen jó a besorolása, megbízható partnernek számít, és volt azt mondja, hogy igenis ezt az utat kell járni, tehát az infrastruktúrális fejlesztéseket most már nem lehet elodázni, és minek után azért nem akar olyan sok adóemelést bevezetni, ezt csak úgy lehet finanszírozni, hogyha hiteleket is felvesznek, ezért ő, ha legalábbis nem venné ki teljesen az alkotmányból örökre ezt a szigorú konzervatív költségvetési politikát előírő passzus, de azt mondja, hogy a jelenlegi hatályon kívül helyezését meghosszabbítaná ez az infrastruktúrális kérdések, és valóban a szociális politikában is lennének változások, mert azért tegyük hozzá, hogy ott Ugye az az úgynevezett Hartz-Fier reform, ugye, amit még Gerhard Schröder 2003-ban kezdett meg, és vitatott eredményűnek tekinthető, azt még most sem akarja az SPD teljesen felszámolni. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a fő változások, tehát az adópolitika egy sokkal aktívabb állami infrastrukturális politika, és egy talán azt lehet mondani, egy kicsit szociálisabb szociálpolitika, de hozzá kell tenni, hogy az minden, tehát ugye az SPD-nek minden bizony a koalíciós partnerekre lesz szüksége, és egyedül a zöldekkel nem fog tudni kormányt alakítani, velük körülbelül megvalósíthatná a szintiszta programját, hanem vagy a liberálisokat, vagy pedig a szélső baloldalt be kell vennie, és hát ennek megfelelően azért nagy valószínűség szerint lesz eltérés egy Scholz kormány programja és az SPD jelenlegi programja között, már amennyiben egyáltalán Scholz alakíthat kormányt, hiszen azért tegyük hozzá, hogy az, hogy az SPD fut be az első helyre, az azért még nem garancia arra, hogy tényleg ő alakít kormányt.
Mindjárt fogunk erről is beszélni, viszont mivel Európa szociáldemokratái is kellemesen meglepődve nézik ezeket a folyamatokat, amelyek Németországban zajlanak ebben az utóbbi néhány hónapban, érdemes föltenni azt a kérdést, hogy szerinted vannak-e általánosítható tanulságai az SPD kampánynak, a Scholz kampánynak, tehát vannak-e olyan tanulságok, amelyeket más országok szozzenpártjai is levonhatnak, és esetleg alkalmazhatnak, vagy ez egy nagyon német specifikus történet volt, amit az utóbbi hónapokban láthattunk?
Hát annyival biztos, hogy német specifikus, hogy azért az SPD még akkor is, amikor össze volt esve, azért egy nagyon nagy párt, tehát több százezer tagról beszélünk, nagyon beágyazott a társadalomba, ott van mögötte a németek, mind a mai napig nagyon erős szakszervezeti mozgalom, amely egy további társadalmi beágyazottságot ad, tehát mondjuk ezért a kelet-európai, kelet-közép-európai baloldali pártokkal azért nehezebb összehasonlítani. De más nyugat-európaiakkal viszont össze lehet hasonlítani, hiszen a francia szocialista párt mögött is lett volna szakszervezet, vagy a olasz demokraták mögött is, és nekik mégsem sikerült ezt túlságosan a maguk javára fordítani. Tehát azért nem csak egy német ügyről van szó, hanem az látható, hogy az SPD nagyon ügyesen egyébként azt a taktikát folytatta, hogy maga a párt az elment egy kicsit balos irányba, ugye a pártnak jelenleg két elnöke van, két társelnöke van, egyébként nem is fontos az ő személyük, németek többsége nem is ismerjük, kikről van szó, de az akkori elnökválasztáson, amelyet egyébként Scholz elvesztett, tehát Scholzot nem akarta a párt az elnökének, akkor a párt egy balosabb irányt vett, és a két társelnök is ezt fejezte ki, tehát nem is a személyük a fontos, hanem az a program, amit ők hirdettek, hogy a SPD-nek vissza kell mennie, hát legalábbis bal-középre a jelenlegi centrista álláspontjából. Ezzel a pártot valamilyen módon azt lehet mondani, hogy kontúrosabbá tették, megkülönböztethetővé tették a CDU-hoz képest, belebegtetve annak esélyét is, hogy ők nyitottak a szélső baloldal felé is, miközben Scholzot pedig, és ez egy ügyes választás volt, akit megtettek, aztán kancellár jelölté, hiszen annak ellenére mondom, hogy egyébként pártelnöknek nem akarták, Scholz viszont a párt jobb oldaláról jön, tehát ő egyértelműen azt lehet mondani, hogy már majdnem egy centrista politikus, de semmiképpen sem az SPD baloldalán foglal helyet, tehát ővel egy olyan személyt találtak, aki a stabilan baloldalon lehorgonyzott SPD-n túlmutatóan is be tudott hozni szavazókat. Tehát az biztos, hogy az általános tanulság az, hogy pusztán baloldalról nem lehet választást nyerni. Ezt egyébként Gerhard Schröder is tudta, ugye ő ezért hirdette meg a Neue Mitte, az új közép programját, bár az még nagyon ez a New Labour és hasonló meg harmadik utas gondolatokat követte, de ott pusztán baloldalról nem feltétlenül lehet választást nyerni, és nagyon fontosak a pragmatikus témák, tehát hogy nem ideológiai ügyekbe mennek bele, nem az osztályharc dialektikájáról folytatnak hosszú vitákat, hanem pragmatikus kérdéseket vetnek föl, amelyekkel nem pusztán csak a legalsóbb osztálynak vagy a munkásosztálynak az érdekeit tudják képviselni, hanem azt tudják felmutatni, és az SPD ezt hangsúlyoz a kampányban, hogy gyakorlatilag a társadalom alsó 50%-a számára a szociáldemokrata program mindenképpen kifizetődő, aki az átlag körül keres, az is kevesebb adót kell majd fizessen, hogyha a szociáldemokraták jönnek. Tehát egy olyan programot hangsúlyoznak, ami nem arról szól, hogy osztályharcos hangulatban fent és lent harcol egymás ellen, hanem sokkal inkább talán azt is lehet mondani, ez a 99% az 1% ellen hangulatban, hogy a társadalom nagyon széles rétege, olyan rétegek is, akiket hagyományosan inkább a jobb oldalhoz sorolnánk, többgyermekes családok, kisvállalkozók, stb. Ők is egyébként, és ez tényleg is való, a szociáldemokrata adópolitika révén nyertesei lennének egy változásnak. Tehát ez a pragmatizmus, ez biztos, hogy a Scholznál kifizetődő. Tehát, hogyha az SPD egy nagyon balos jelöltel indult volna el, akkor nem lenne ez a felívelés.
És ez az a rész, amikor viszont meg kell azt tárgyalnunk, hogy viszont van esélye arra, hogy kancellárá is váljon, hiszen már az előbb belebegtetted, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az a párt, aki elsőként fut be végül, valóban a nyertes is lesz, bár nagyon sokan számítanak arra, hogy egy bármilyen koalíció élén azért egy választási győzelem az mégiscsak adna egy esélyt Scholznak arra, hogy megpróbálja ezt a koalíciót fölépíteni. Te mire számítasz, hogy melyek most a legvalószínűbb verziók a lehetséges koalíciókra, és mire számítasz, hogy mik lehetnek a főbb kérdések a kancellárjelölésnél?
A Németországban nincs semmiféle olyan szabály, amely elírná, hogy kit kell fölkérni kancellárjelöltnek. Nincs is ilyen, hogy felkérés, tehát nem az államfő kéri föl, hanem gyakorlatilag egy politikus benyújt egy kormányprogramot, és hogyha van hozzá többség, akkor van hozzá többség, és akkor ezzel létrejön a kormány. Na most ebből az is következik, hogy a kancellár nem az lesz, akinek a pártja feltétlenül az első helyre fut be, hanem aki koalíciót tud maga mögött összehozni, és aki ezért a kormányprogramja mögé tud többséget szerezni, és volt már ilyen Németországban, hogy nem az első párt adta a kancellárt, mondjuk a 76-os választásokat Helmut Kohl CDU-ja nagy arányban megnyerte, majdnem 50%-ot kapott, és végül mégsem ő lett a miniszterelnök, hanem a kancellár, hanem a szociáldemokraták adták, hiszen a liberálisok a szociáldemokraták mellé álltak be, és ma is egy hasonló helyzet kezd kialakulni, hogy gyakorlatilag valószínűleg a liberálisok, az FDP, a szabaddemokraták fogják tudni eldönteni, hogy milyen kormány alakul, hiszen ők mindkét irányba koalícióképesek. Tegyük hozzá, hogy a német liberálisok, és maga a német liberalizmus az nem olyan, mint amit Magyarországon vagy Közép-Európában el szoktunk ez alatt képzelni, tehát egy ilyen progresszív, baloliberális, szociálliberális irány, hanem a német FDP az egy masszív neoliberális, konzervatív liberális párt, amely elsősorban valóban a vagyonosabb rétegeket képviseli, és a társadalmi liberalizmus az ugyan megjelenik a programjában, de nem a legfontosabb eleme, de ők tudják eldönteni, hogy ki mellé állnak be, hiszen mindkét irányba ők nyitottak tudnak lenni. Amint elmondtam, a programjuk okán inkább a CDU felé lennének parti képesebbek, és a pártelnök, a liberálisok elnöke többször el is mondta, hogy ők mindenképpen Laschetet szeretnék, tehát a CDU-s jelöltet szeretnék kancellárnak, de azért, hogyha Scholz fut be az első helyre, ráadásul úgymond azért egy jelentős támogatással ő lesz az első, akkor a liberálisok nem tehetik meg, hogy ne ülnének levele tárgyalni. Viszont, és akkor itt jutunk vissza az SPD programjához, viszont a liberálisoknak nagyon kemény követeléseik lennének abban az esetben, hogyha ők a szociáldemokratákkal és a zöldekkel alkotnának kormányt. Egyébként egy ilyen kormányt úgynevezett közlekedési lámpakoalíciónak neveznek a pártok színei piros, sárga, zöld okán. Ugyanis Lindner azt mondta, a liberálisok elnöke, hogy mindegy, hogy ki a kancellár, egy valami biztos, ő lesz a pénzügyminiszter. Na most, hogyha viszont ő egy Scholz kormányban is ragaszkodik a pénzügyminisztériumhoz, az azt jelenti, hogy akkor adóemelés szó se lehet, a gazdagok számára bevezetett új adókról szó se lehet. Ezt meg is ígérte, azt mondta, hogy az FDP semmiféle új adót nem fog jóvá hagyni, az FDP semmiféle hitelfelvételt nem fog jóvá hagyni, az FDP ragaszkodni fog a konzervatív költségvetési politikához. Tehát nagyon nehéz látni, hogy hol vannak azok a pontok, ahol egyáltalán az FDP érintkezni tudna a zöldekkel és az SPD-vel. Egyedül azt lehet mondani az infrastruktúrás kérdésekben, mert a liberálisok is azt mondják, hogy igen, ott nagyon sok újításra van szükség, csak mondjuk kérdéses, hogy ők honnan szereznék a pénzt, hogyha nem akarnak még hitelt se felvenni, tehát itt lehetne összhang az oktatáspolitikában is, a liberálisok is modernizálnák, a digitalizáció kérdésében is, de mint mondom, az FDP-nek az egész lényege az nem olyan, mint mondjuk az osztrák NEOS, vagy a mit tudom én, a Momentum, vagy az En Marche Franciaországban, hogy egy progresszív liberális erő, hanem az FDP-nek a lényege és a szavazóinak többsége, és ezért szavaz rá, az a jómódú a képviselet, az adóellenesség, az adócsökkentés, és ezért mondom, hogy van arra esély, hogy Lindner ugyan tárgyal Scholz-szal egy kormányról, de végül nem lesz hajlandó ebbe belemenni, ugye hasonló történt 4 évvel ezelőtt, csak akkor Merkel-le játszott el ezt Scholz, és Lindner mondhatja azt, hogy ő végül mégiscsak egy CDU-s kancellárt akar, mindegy, hogy a CDU akár még csak talán 20%-ot se szerez, és ebben az esetben viszont a zöldek lesznek kénytelenek egy ilyen kormányba beállni, amit meg szintén a pártok színei alapján Jamaica koalíciónak neveznek, ugyanis a zöldeknél noha a szociális kérdésekben szintén nagyon nagy a szakadék a zöldek és a FDP, tehát a liberálisok között, de a zöldek mégsem egy szociális párt, a szavazóikat sem feltétlenül ez érdekli leginkább, hiszen alapvetően jómódú városi polgári emberekről van szó, tehát a zöldek talán még hamarabb tudnak engedni a szociális programjukból, mint a szociáldemokraták, és ezért, hogyha Lindner tényleg egy kereszténydemokrata kancellár mellett fog kardoskodni, és nem enged ebből, akkor végül bármennyit is szeres Scholz, és bármennyire rosszul szerepel a CDU, elképzelhető, hogy igenis egy jobboldali, tehát konzervatív, zöld, liberális kormány alakul, ahol mondjuk a zöldeket bizonyos ökológiai kérdésekkel kielégítik, de az irány az egyértelműen egy konzervatív, liberális társadalom és gazdaságpolitika lenne.
Még a harmadik felmerülő forgatókönyvről nem beszéltünk, amivel
a CDU
riogatja jelenleg a saját szavazóit, vagy saját régi, vagy potenciális szavazóit, és ez pedig az, hogy a linke felé nyitna esetleg a zöld párt és a szociáldemokrata párt. Te hogy látod ennek a lehetőségeit egyáltalán? Ez felmerül reálisan a német politikai életben?
Az biztos, hogy Scholznak ezt a lehetőséget már csak azért is valamilyen értelemben, legalábbis a választások után addig nem érdemes, mert valóban sokan tartanak a linkjétől, de legalábbis a választások után ezt a koalíciót realitásként föl kell vetnie, mert különben semmiféle más zsarolási potenciája nincs az FDP-vel szemben. Hiszen mondom, hogyha a linkjével se lenne hajlandó tárgyalni Scholz, akkor tényleg az FDP kegyelmétől függne, hogy lehet-e szociáldemokrata kancellár, már pedig az FDP olyan feltételeket szabna, ami azt jelenteni, hogy a kancellár ugyan szociáldemokrata lenne, de a kormányprogramban egy darab szociáldemokrata elem sem tudna megjelenni. És éppen ezért valóban a linkével való összefogás az megjelenik opcióként. Itt van egy kettősség a párton belül, mint mondtam, a párt az sokkal barrább áll, az SPD a sokkal barrább áll, mint Scholz maga, és az SPD-nek van is párthatározata arról, hogy igenis a linkével is kell tárgyalni, sőt, elsősorban egy tisztán baloldali, tehát SPD-s zöld linkés koalíciót kell megcélozni. Erről van az SPD-nek párthatározata. Ezzel szemben Scholz mindig azt nyilatkozza, hogy ő nagyon szkeptikus, és ő nem tartja kormányképes erőnek a linkét. Egyébként nem is annyira a szociális kérdésekben van a nagy ellentét, mert ott igazából bőven meg tudnának egyezni, legfeljebb a linke egy kicsit értelemszerűen még szociálisabb, mint az SPD, hanem a külpolitikában. Márpedig tartományi szinten ugye együtt tudnak működni a pártok, hiszen ott a külpolitika nem játszik a nagyon fontos szerepet, de azért az nehezen elképzelhető, hogy Németországnak egy olyan kormánya legyen, amelyben az egyik tagpárt, jelesül a Linke, a NATO feloszlatását, Oroszországgal egy új szövetségi rendszer megalakítását követeli, vagy eleve részben az Alkotmányvédelmi Hivatal megfigyelése alatt áll, mondván, hogy egy alkotmányellenes pártról van szó, nagyon keményen Amerika ellenes, USA ellenes politikát folytat. Tehát itt a linkétől függ hogyha ők engednek a külpolitikai radikalizmusokból, és azt mondják, hogy jó, nem követeljük a NATO feloszlatását, meg a, ők egyébként meg a Bundeswehrt is feloszlatnák, és minden külföldi beavatkozástól eltiltanák, hogyha ezekben a külpolitikai kérdésekben gyakorlatilag a linket teljesen feladja önmagát, akkor minden más kérdésben amúgy teljesen jól ki tudnának jönni a zöldekkel és a szociáldemokratákkal, de azt látni kell, hogy a linkin belül ugyan egyre erősebb a szándék, hogy szeretnének kormányozni, hogy ott is új vezetés van, akik ezt többször ki is fejezték, hogy készek lennének most már szövetségi szintén is kormányozni, de azért a párton belül továbbra is vannak trockista, leninista platformok, nagyon keményen orosz párt és amerikai ellenes vélemények, ezért ugye Scholz attól is tarthat, hogy hiába egyezik ő meg a linkjével, elképzelhető, hogy a frakciójukban páran folyamatosan kiszavaznának, és akkor még a kormány többség se lenne biztosított. De az biztos, hogy jelenleg ez a linkés opció inkább arra szolgál csak, hogy a CDU folyamatosan ezzel tud riogatni, gyakorlatilag ez az utolsó érve maga mellett és Laschet mellett, hogy különben jön a sztálinizmus, ha nem Laschet győz. Másrészt viszont az SPD-nek igazából érdeke lenne, hogy a linkje felé közeledjék, mert a liberálisokkal csak egy nagyon kilúgozott baloldali programot tudna végrehajtani, és akkor vélhetően pár hónapon belül az SPD népszerűsége ugyanúgy eltűnne, mint ahogy az a korábbi időkben látható volt. De ez viszont a linkjétől függ, tehát hogy a linkjében van-e annyi, lehet így mondani, hogy állampolitikai felelősség, hogy belátják, hogy ugyan nagyon szép a pacifizmus követelése, de nem biztos, hogy ennek most realitása van, és hogy ők készek-e arra, hogy a külpolitikájukat gyakorlatilag 100%-ban feladják azért, hogy egy koalícióba belépjenek, és ott viszont éppen ezért egy szociális politikát tudjanak folytatni, mert szociális téren, ökológiai téren, lakhatási politika terén, adópolitika terén egyébként tényleg nagyon jól együtt tudnának működni az SPD, a Linke és a Zöldek.
Zárásként még térjünk egy kicsit a német-magyar viszonyra rá. Te hogy látod, hogy ez a választás most Németországban, ez hozhat-e változást a német-magyar viszonyban, ha egy új kancellár van, és az mondjuk... Játszunk el egyelőre azzal a forgatókönyvvel, hogy akár Scholz is lehet. Ez mit jelentene a német-magyar viszony szempontjából? Jelentene bármilyen változást?
Meglepően kevés szó esik Magyarországon német kampányban. Tehát egyébként is Magyarország nem fontos Németországból nézve, tehát ez nagyon sokszor ugye a magyar értelmiség úgy gondolja, hogy Németországban folyamatosan Orbán Viktor lenne a téma, és ezzel lehetne politikát folytatni, hogy akkor most a CDU-t például nehéz helyzetbe hozni az Orbánnal való korábbi szövetsége miatt. Ez gyakorlatilag Németországban nem téma. Magyarországban Németország nem is határos. Kb. A Magyarországról a német politikában annyi él, hogy igen, tudják, hogy van ez a problematikus ember, mint Orbán Viktor, tudják, hogy és idézőesen mondva, a magyarok nyitották meg a határokat, ezért hálásnak kell lenni, valamint, hogy fontos gazdasági partner, és így ennyi, de úgy nagyon nem téma, tehát a vitákban se merült föl Magyarország vagy Orbánhoz való kapcsolat, még abban az értelemben se, hogy mondjuk az SPD nehéz helyzetbe akarná hozni ezzel a CDU-t, hogy rámutasson, hogy na hát ti egy ilyen emberrel működtetetek korábban együtt. Ezért se várható tehát nagy változás. Másrészt ugye a külügyminisztert jelenleg is a szociáldemokrata párt adja Heiko Maas személyében, és azért nem látni azt, hogy olyan hihetetlen nagy offenzívában lenne az Orbán kormány ellen. A változás az lehet, hogy akár Laschet, akár Scholz lesz a kancellár, nagy valószínűség szerint a külügyminisztert a zöldek fogják adni, hiszen bármilyen kormány is lesz, a zöldek lesznek ugye a második legerősebb párt, és hagyományosan mindig azok adják a külügyminisztert, jó eséllyel akár maga Annalena Baerbock lehet a külügyminiszter, és a zöldek már jelenthetnek változást. Tehát az SPD-nek a külpolitikája az egyrészt maga is sokban orosz párti, tehát ebben nem is túlságosan zavarja a német szociáldemokratákat, hogyha Orbán is Putyin felé közeledik, illetőleg kevésbé érdeklődnek elve Magyarország iránt. Scholz gyakorlatilag nem is mondott még életében semmit, ami Magyarországgal kapcsolatos lett volna. A zöldek viszont már sokkal jobban, tehát a zöldek sokkal inkább elkötelezettek egy egységes Európa iránt. A zöldek az egyetlen párt Németországban, akik rendszeresen fölvetik a német gazdaságnak, a német tőkének a szerepét az Orbáni rendszer fenntartásában. Erről az SPD gyakorlatilag sohasem szokott beszélni, a többi párt meg hát még kevésbé, de a zöldek ezt rendszeresen tematizálják, ők a jogállamiság kérdésében is egy sokkal offenzívebb álláspontot képviselnek, tehát hogyha zöld lesz az alkancelláris külügyminiszter, és erre jó esély van, bármilyen felállású lesz a kormány, akkor az jelenthet külügyminiszteri szinten talán egy keményebb politikát, de igazi változást az hozott volna az össznémet külpolitikában, hogyha zöld maga a kancellár is, hiszen külpolitikában mind Laschet, mind Scholz azért alapvetően jelenleg inkább visszafogottabb német utat követni. A különbség persze, hogy vannak, tehát a szociáldemokraták elkötelezettebbek az egységes Európa irányába, elkötelezettek az eurókötvény irányába, elkötelezettek egy szociális unió irányába. Lássák ezekre, mint nemet mondana, de tegyük hozzá megint, hogy az FDP is, tehát a liberálisok is, és hogyha Scholznak a liberálisokkal kell együttműködni, akkor szintén ugrottak az eurókötvények, meg ugrott a szociális unió, és azt is látni kell, hogy a német liberálisok, noha a Momentum testvér pártjai személyi szinten és a német tőkével fennálló kapcsolataik miatt egyébként nagyon jó viszonyt ápolnak mind a mai napok a Fidesz hátországával, mondjuk Nicola Beer, a német liberálisoknak az európai lista, az európai parlamenti lista vezetője volt, ő Magyarországon házasodott, és egy Balogh Zoltán nevezetű református lelkész adta össze őt az Orbán kormánnyal nagyon jó viszonyban lévő férjével.
Hát ez egy csodálatos végszó volt. Köszönöm szépen, Péter, hogy ilyen alapossággal ismertetted nekünk azt, amit a német választási kampányról és a lehetséges szenáriókról lehet tudni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
És a hallgatóinknak pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velünk tartottak, és ahogy mondani szoktam, a következő hetekben és hónapokban is hasonlóan izgalmas témákkal folytatjuk. A viszonthallásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.